Vajon hány búzaszem volt egy kalászban? Ezt magamtól kérdezem. Senki nincs a közelben vagy a távolban, aki válaszolhatna. Körülöttem néma és süket sírkövek. Egy sem beszél hozzám, pedig olvastam arról, hogy a holtak a kövek által néha üzennek, tanácsot adnak. Ha megérinted őket, átlépsz egy másik időbe. De azt hiszem, ez is csak mese, mint az összes többi. Vagy a földdel együtt az idő is oda lett, és a holtak tanácsai. Kalászos növény nem nő a szigetünkön, de liszt még van raktáron, mert a készletből a boltos fél évente 5 kg-ot kap, és már mióta így megy ez? Fél száz esztendeje. A földmérők azt mesélik, hogy a sivatagban a város alatt óriási raktárak vannak. Mintha eleink 1000 éves háborúra készültek volna, igaz, ők még sokan voltak. Nekem nem kell liszt, rég nem élek vele. A földmérőkkel való bóklászásom idején szoktam le róla. A boltos, Atanáz nevezetű kellemetlen vénember folyton sopánkodik, hogy rádohosodik miattam, és a tengerbe kell szórja, mert se lisztkukac nincsen, sem más ember rajtam kívül, akire rásózhatná. Nem kedvelem a vén pojácát, de néha meglátogatom, amikor megunom a fókák klaffogását és zsizsegését, a sirályok hisztérikus sikoltozását. Azt szoktam javasolni, hogy egye meg ő, vagy szórja a madaraknak. Esetleg írjon levelet az elosztónak, hogy ne küldjön több lisztet ide. A lisztkukac kihalása nagy csapás. Gyermekkoromban a kedvencem volt a rózsaszínűre pirított kövérhernyó. Az elosztó, akiről a földmérők mesélték, hogy tudós elme volt, már rég halott, de rendszere és hálózata működik. A kereskedő klánja lámák vontatta kordéval, fáradhatatlanul járja Szólea Minor töredezett útjait, sziklás ösvényeit. Lisztet, cukrot, konzerveket, ritkán italt, kábítószert, gyógyító pirulákat osztanak, és rendeléseket vesznek fel, amelyeket előbb vagy utóbb kiszállítanak. A sirály bármit felzabál, amihez hozzáférhet. Más madár nem jár erre, a halfarkasokat csak hallom időnként, közelről még egyet sem láttam. Lehetséges, hogy valahol a végtelen óceánban még ingadozik néhány szomorú kocka, mint a miénk, és azokon a kockákon sokféle állat és növény él. Nem tudom. A boltosnál időnként gyanús tojások jelennek meg, amelyekből megfelelő tartás mellett kikel egy-egy életképtelen dempó. A lény véleményem szerint a boltos műve. Ő tudja, hogy csinálja őket, mert ki más csinálhatná. A dempó embernek túlságosan madaras, madárnak felette emberes. A tollas, pikkelyes szörny szülött minden porcikája arról árulkodik, hogy nem a természet hozta létre. Az enciklopédiában sem láttam hasonló rondaságot, pedig drága barátom látót úr szerint abban minden megvan. A pingvin termetű és emberarcú rém pár hónapos létezése során az őrületbe kergeti nevelőjét, sivalkodásának emléke haláláig kísérti azt, aki panaszkodni hallotta. Az ellenségemnek se kívánnám, ha lenne. Miután letelepedtem itt, a boltos addig varázsolt, míg magamhoz vettem én is egy lágyhéjú tojást, és meleg fény alatt óvatosan forgatgattam, míg nem kikelt a puja. Csúfportéka volt. Kétségbejtett követelőző étvágyával. Csak akkor halkult el kissé, amikor teletömhette a csőrét. Platánkukacsal és apró halakkal etettem. Az italt sem vetette meg. Úgy itta a bort, mintha a saját pulyám lenne. Büszke is voltam rá, de csak átmenetileg. Halálát kiborító őrjöngés előzte meg. Egész testét rángások kínozták, sikított éjjel és nappal megállás nélkül. A negyedik nap reggelén lelőttem a legjobb paritjámmal. Egy szempillantás alatt kimúlt. Gondolom, észre sem vette, hogy egy szép, hosszú szeg fúródik a koponyájába. Illendően eltemettem, jó mélyre, jelet sírja felett nem hagytam, hogy minél előbb elfelejtsem, hová hantoltam el. Csend lett a vámházban, és én újra árva. De ez nem nagy ügy, már majdnem mindenki árva Szólea Minor szigetén. Csak hogy a népek velem ellentétben szeretnek klánokba rendeződni, mestereket követni. Imádják, ha valaki vezeti őket, értelmet szab a mindennapoknak, és kijelöli az ünnepeket. Nekem nincs vezérem, bánom is én kiirányítja a szigetet, felőlem meg is eheti. Létezésünk teljes reménytelensége általában csodálatos nyugalmat ad én nekem. Bár sajnos még mindig túl sokat gondolkodom, ideális lenne abba hagyni, a gondolatok sok galibát okoznak. Senki sem szól bele, hogyan tengetem napjaimat. Ez jó. De néha mégis bánatos vagyok. Megunom, hogy csak magammal beszélek. Ezért hetekig iszom a pincében, énekelek, szavalok és okádok, fekete szurkot üritek a vederbe hajnalonta. Tavasszal és ősszel a vastag ködök idején kalaptűvel meztelen csigákra vadászom. Betegre zabálom magam sózott és pörkölt csigahúsból. Hascsikarás és hányinger kínoz. Halott fókákra, emberekre gondolok, és sírok. Régebben depressziónak hívták ezt, és kezelni próbálták eleink, az írások szerint nem túl nagy sikerrel. Egyes feljegyzések arról számolnak be, hogy bizonyos vidékeken békén hagyták az elmeháborodottat, elfogadták mániáit. Ha bosszankodtak rá, elkerülték. Ha nem kedvelték, úgy szintén. Ha korábban szerették, hát szerették tovább, és kész. A bolond nem gyógyult meg, de betegebb sem lett. Más feljegyzések szerint ezek az elmeháborodottak valójában egy jóságos Isten gyermekei voltak. Boldogan éltek, és boldogan haltak meg, sokukra utólag szentként emlékeztek. De ma már nem emlékszik senki. Nincsenek szentek, és a maga módján mindenki eszelős, depressziós vagy mániákus. Időnként a saját szavaimat tévesen olvasom, és a másét is keverem. Hogy a gondolataim az enyémek-e, vagy csak olvastam őket valahol, nem világos. Talán az enyémek, talán nem. Fekete tűz az álmom, mindent felemészt. Írni és olvasni nagyapám tanított, ennyit köszönhetek neki, és ez éppen elég. Kinyitott egy másik világot, a szavakét és a szárnyaló képzeletét aztán magamra hagyott. Pontosabban én léptem meg tőle. Undok és mogorva rideg ember volt. Emrének hívták. Valószínűleg ő is régen halott. Csontjairól leette a húst, az eső és a sár, és belekeverte Szóleá Minor terméketlen földjébe. Talán nem kellene annyi bort innom, de az ember nem bánhat olyan cudarul az örökségével, hogy rá sem hederít. Az emlékezet amúgy is szeszélyes, öncélú, és bármilyen emlék teljességgel átformálható. Jó és rossz, valóság és képzelet egyaránt. Senki nem látja a múltat vagy a jövőt. Emlékképekből rakjuk össze a saját valóságunkat, a jelen pillanatot. De jó hinni a mesékben, és édes az önámítás. Pincémben 83 hordóbor áll. Beosztom, hogy kitartson, míg el nem vissza jeges áradás. Az előző temetőr halott volt, amikor örökébe léptem, így nem tudom, az ő borát vagy más borát iszom, de ez lényegtelenséggel teljes. Hogy ide kell jönnöm, mert ez a sorsom, azt Indi mámám Edemi jóslatából tudtam meg, mint általában bárki, aki sorsára kíváncsi. A sorsjegyet egy kóborárustól vettem a várostól nem messze egy félmarék részszögért. A földmérők szerint Indi sarlatán, aki ugyanolyan ártalmatlan lenne, mint a szakadt gúnyában tekergő kószáló táltosok, ha nem venné senki komolyan. De ez már teljességgel lehetetlen. Indit, a kecskeistent, mindenki ismeri és féli, de legalábbis hallott róla, és feltétel nélkül elhisz bármit, amit kinyilatkoztat. Indit én ugyan soha nem láttam, mégis azt gondolom, hogy létezik, és jól jártam az őrséggel. Munkaköri leírásom szerint a semmit és a mindenséget vigyázom, és erről naplót vezetek. A sírkövek alatt nyugvó idegenek és ismerősök álmát őrzöm, ezen kívül naphosszat fürkészhetem a végtelen horizontot, vagy azt csinálok, amit akarok. Ma már mindenki egészséges, leszámítva, hogy sokat fáj a feje és nehezen lélegzik a gyakori ködök miatt, illetve pocsék az emésztése, mert minden kaja, amit felzabál, legalább 50 esztendőt töltött fém vagy egyéb anyagból készült tárolóba zárva. Ettem már 70, sőt 100 éves konzervet. Etéren nem érhet meglepetés. Soleil Minor szigetén a legtöbb ehető dolog fél évszázados. A földmérők, akikkel néhány esztendeig ide-oda mászkáltam a szigeten, meg voltak győződve arról, hogy nagyon kevesen maradtunk, pár százan talán. Viszont hosszú életünket azoknak az anyagoknak köszönhetjük, melyekkel őseink az élelmiszereket tartósították. Ugyancsak ők világosítottak fel legutóbb, amikor tavaly ősszel erre jártak, hogy legfeljebb két évtized és víztartalékunk aljára érünk. Attól kezdve pedig kampec, nincs tovább. Ha csak nem szakad elébreánk a jeges áradás, ami lemos erről a bűvös kockáról. De hagyjuk a szomorú témát. Inkább kisétálok a partra, és megfogok egy gyanútlanul sütkérező, szép, kövér sirálymadarat. Nem hinném, hogy rajtam kívül bárki más vadászik még ezen a szigeten, amúgy se nagyon van mire. A fókák kedvesek és sokkal okosabbak nálam. Fókát nem eszem, pedig tudom, hogy laktató, vitaminokkal teljes. Tegnap a sziklapárkányon jártam, fészek ellenőrzés végett. Macerás mutatvány hasonkúszni vívó maszkban, hogy a tojó ki ne válja a szememet. 4 tojást elvettem, 9-et meghagytam. 6 csésze alakú fészek van a parti sziklákon, de az éppen elég. Ezek a szárnyas partizánok ki nem állhatnak engem, pedig jót cselekszem vélük, főleg Abulejával, a legvénebb tojóval, aki minden szezonban 3 tojást rak, de abból csak 1 szokott kikelni. Nem okoz számomra lelki vívódást, hogy a sirályok nem kedvelnek. Én sem őket szeretem, hanem a tojáslevest. Ma azt főzök, elvégre ünnep van. A nagy összeomlás 51. évfordulója és születésem napja. Bármit hordjanak is össze szigetünk írástudói, akik elődeikkel ellentétben nem írnak, csak zavaros prédikációkat halandzsáznak jártukban, keltükben. Soleil Minor szigete korábban egy kicsi ország volt, ősrégi birodalom utolsó darabkája. A birodalmak előbb-utóbb széthullanak, és lám, mintájukra a föld is szétesett. A nagy összeomlás napján 2 éves voltam. Semmire sem emlékszem, a szüleimre sem. Fénykép nem maradt róluk, azt se tudom, hasonlítok-e rájuk, de ennek nincsen semmi jelentősége. Ezt gyakran mondogatom. Képtelen vagyok leszokni róla, és arról sem, hogy az engem körülvevő tárgyakat éles szögekbe rendezzem naponta többször. Olvastam, hogy az ilyent kényszerbetegségnek hívták a régiek, és ezt is kezelni igyekeztek, szintén nem túl nagy sikerrel. Egyes zavaros eszmefuttatások, például a lét értelmét illetően, továbbra is divatban vannak. A lét értelme a kérdező biztosok által terjedt el a szigeten. Mielőtt felbukkantak volna ezek a csapzott hivatalnokok, a megmaradt népesség számára evidencia volt, hogy a létnek semmi különösebb értelme nincsen, van, amíg el nem fogy, és kész. Ám ezek öreget, fiatalt egyaránt arról kérdeztek, ha elkaphatták őket, hogy mit gondolnak, mi értelme volt megszületni és élni. A népek tűnődtek ezen. Megfertőzte őket az égető kéte és a hiába valóság dermesztő gondolata. Természetesen ma is, akárcsak a régben, mindenki a maga elképzelését tartja kikezdhetetlen igazságnak. Úgy látszik, ez az ember természete. A kérdező biztos szerint például a lét értelme a statisztika. Nagyapám annak idején azt hangoztatta, hogy a lét értelme a szaporodás és a gyarapodás, de aztán rá kellett jöjjön, hogy mellé fogott ezzel a prédikációval, mert már egyik sem megvalósítható. A boltos nagyapámhoz hasonló nótát fúj. Nőkről és mohákról, a császári hadsereg léha katonáiról, gombákról, macskákról és az árukészlet fogyatkozásáról beszél folyton. Szerinte a lét értelme a háború, az örökös készenlét, a túlélésre való folytonos igyekvés, a kísérletezés. Habókos a tatuka, ehhez nem fér kétség. Azért látogatom, hogy néha emberi hangot halljak és bosszantsam egy kicsit. Attól mindig jobban érzem magam, és gyanítom, hogy ő is. Gondolom a folytonos edzésének része, hogy velem vitatkozik. A leveshez töltöttem egy kevés bort a 73-as hordóból, hogy elcsapja a far csíkmirigy fagyas ízét. Ragadós lesz tőle az ember nyelve, de nélküle a leves annyit ér, mint egy pohár langyos víz. A sirály húsa nem jó, de a far csíkmirigy mindent megér. Nemrég még a Kem nevű hím madár testében működött. Kem rengeteget bosszantott korábban szemtelen és erőszakos kérincsélésével, hát agyoncsaptam. Utólag megbántam, de ha eszem belőle, kigyógyulok a bánatból. Különben jól vagyok, melynek párját nektek is kívánom. Fenéket vagyok jól. Tavasz van, és a partvidéki köd szagoktól terhes, melyek kergetegességet okoznak, folyton mehetnéken van. Szerencsére tudom, hogy nincs hová menni, így egészen könnyen uralkodhatok magamon. Ezt a képességemet életem első 15 évében nagyapám fejlesztette, ütéssel és közömbös hidegséggel, melyet irántam tanúsított. Az a sorscsapás érte őt, hogy éppen rám vigyázott, amikor a kataklizmos bekövetkezett. A szüleim külföldre utaztak, és sáros masszává lettek ott, mint mindenki más is. Mi ketten az öreggel, nem messze innen a fókateleptől a hegyekben tartózkodtunk egy aprócska faluban, ahol a népek favágással foglalkoztak, és erről csak akkor mondtak le, amikor az utolsó veres gajat is felaprították. Az ítélet napja után talán a megváltozott légnyomás és fényviszonyok okán a növényzet rozsdavörössé lett. A pampafű olyan, mint hullámzó vértenger. De nekem tetszik. Szeretek a vereslő füvek között feküdni és szép dolgokról ábrándozni. Látóturat múlt ősszel temettem el. Hiányolom és izgulok, mert utolsó találkozásunkkor azt mondta, lesz számomra egy meglepetése, reméli, hogy sikerül örömöt szereznie halála után is. Hogy a meglepetés mi lehet, arról fogalmam sincs. Gondoltam motoros repülő alkalmatosságra, melyel a magasba emelkedvén lenézhetnék az emberiségre. Csónakra, melyel útra kelhetnék, hogy megvizsgáljam, valóban csak a végtelen víze a szomszédságunk, vagy akad még valahol olyan elárvult földdarab, mint Soleil Minor szigete. Sokszor mondogatta, hogy az igaz szívvel várakozók mindig elnyerik jutalmukat. De megtörténhet, hogy az öreg úr akciója nem sikerül, nem lesz semmiféle meglepetés, vagy ha mégis, akkor nem lesz olyan jó, mint ahogy ő elképzelte. Látótúr volt a császárság utolsó postamestere, nékem tanítóm, oltalmazóm és barátom. Munkáját élete utolsó napjáig becsülettel végezte. Igaz, nem görnyed bele, a postaszolgálat már a nagy összeomlás óta szünetel, és ide senki nem küld leveleket.